nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot a vízmű Miskolcon és térségében. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az ellátás jelenleg zavartalan, de érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az automosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni, hogy ez így is maradjon. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest forgalmasabb terein csomópontjaiban, emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút is rendelkezésre áll a fővárosban. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket okoz. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékelje a felesleges energiafogyasztást. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán, majd később a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat, és sok mindent mondott, amihez hozzákezdtek, illetve tervben van. Szavai szerint az előző kormány meghamisította a költségvetési adatokat, állami hitelt adtak arra, hogy állami cégeket vásároljanak meg nagy tőkések, és egyéb felvetődött problémákat is elmondott. A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után, közölte már korábban a kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett, a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol az ország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak. Az Orbán kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, közölt a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. A bérek több mint 10%-kal nőttek, az infláció 2% alá került, és aki dolgozni akart, annak volt munkája, tette hozzá Havasi Bertalan. Kinevezése után a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke Tamás Nét Cinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört, tájékoztatta az MT-t a pénzügyminisztérium. A NAV adószakmai elnök helyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter. A plug-in hibrid járművek zöld rendszámának cseréje nagyságrendileg 36 ezer külső töltési hibrid gépjárművet érint, 2024. szeptember 1-e óta 862 rendszámot cseréltek le fehérre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MT érdeklődésére. Azokkal a plug-in hibridekkel, amelyeknek a november 30-ai határidőig nem cserélik majd le fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzés alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben a hétvégén újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban felrobbantotta az Irán által támogatott libanoni síta Hezbollah terrorszervezet egyik kiterjedt alagútrendszerét, jelentette az izraeli média. Ez a Hezbollah egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Ukrán drónok mértek csapást hétvégén oroszországi célpontokra, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott Szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Vladimir Putyin orosz elnök hétvégén tartott beszédében már elismerte, hogy az üzemanyagellátással vannak problémák az országban. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség. Vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Péter és Pál apostolok, vértanúk. A római liturgikus naptár a mai napon együtt ünnepli a két apostol fejedelmet, Szent Pétert és Szent Pált. Szent Pálról január 25-én emlékeztünk meg, most a mai napon Szent Péter élettörténetét ismertetjük. Szent Péter volt sorrendben az első apostol a 12 között, mert Jézus őt választotta ki és tette egyházának fejévé és tanításának tévedhetetlen őrévé. Ahogy azt évszázadokon keresztül hisszük és valljuk, ő az a kőszikla, amelyre egyházunk képült. Ezért is adott neki Jézus új nevet, Péter, ami kősziklát jelent, és ezt a nevet adta neki a Simon név mellett. Ott született a genezáreti tó partján lévő kis halászfaluban, Betszaidában. Édesapja, Jónás jómódú halászember volt. Péter is édesapja foglalkozását örökölte András testvérével együtt. Házassága révén a nem is túl messzi Kafarnaumban telepedett le. A Szentírás leírja, hogy Jézus többször is megszállt a házában, és az egyik alkalommal meggyógyította a beteg anyósát. Péter a szangvinikus embertípushoz tartozott. Hirtelen haragú, szókimondó, könnyen lelkesedő, elkeseredő ember volt. Nem rendelkezett az egykori zsidó rabbik írástudó képzettségével, mint például Szent Pál. S mégis ez az egyszerű, de igaz lelkű ember lett Isten szemében az a kiválasztott, akire Szent Fia nyugodtan rábízhatta földi egyházának vezetését. Jézus nyilvános fellépésekor, megkeresztelkedése után tanítani kezdett a Jordán partján. Péter egyike volt az elsőknek, akik hozzácsatlakoztak. Testvére András vitte el őt Jézushoz. Jézus a Péter nevet adta neki, később az ő halászbárkájából tanította a parton maradottakat. Egy másik alkalommal megparancsolta, hogy evezzen a mélyre, és ott vesse ki a hálóját halfogásra. Péter lelkén átszikázott saját bűnösségének tudata megsejtette, hogy itt isteni dolgok történnek, s ilyet csak Isten tehet. Alázatosan felkiáltott, menj ki a halászcsónakomból, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus akkor mondta neki ezeket a híres szavakat, ne félj, ezentúl már embereket halászol. Ekkor kivonta hajócskáját a partra, elhagyta mindenét, családját, halászkonyhóját, foglalkozását, és örökre követte Jézust. Többé soha nem hagyta el. Mindig Jézus mellett találjuk. 3 évig szem és fültanú, hűséges tanítvány a jézusi első teológián. És ebben az iskolában Jézus őt külön iskolára fogta. Az idősebb Jakabbal és ennek testvérével Jánossal együtt megtette legbizalmasabb apostolaivá. Ők vannak jelen Jairus leányának feltámasztásánál, a táborhegyi megdicsőülésnél és a vérrel való verejtékezésnél. Igaz, aludtak az olajfák hegyén, miközben Jézus imádkozott és vérrel verejtékezett. Ha látó szívvel olvassuk az új szövetséget, lehetetlen föl nem ismerni azt a rajongó szeretetet, amellyel ő szerette mesterét Jézust. A Táborhegyén, elfeledkezve önmagáról így kiáltott fel, készítsünk itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Hirtelensége miatt néha-néha mellé fogott Jézus társaságában, de a jóságos mester egy szava azonnal helyre billentette. És kit ne ragadna meg a háborgó tengeren történt krisztusi csoda, amikor a hullámok tetején Krisztusa felé indult, de megijedt, és nyakig beleesett a vízbe. Jézus így intette meg, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Péter az, aki a csodás kenyérszaporítás után nyíltan és világosan valamennyi apostoltársa nevében hitvallást tett Jézus mellett. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Amikor Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után Kafarnaumban elmondta az eukarisztiáról szóló beszédét, az élet kenyeréről szólt, egyesek kemény beszédnek tartották, és sokan otthagyták Jézust. Jézus kérdésére, hogy ti is el akartok menni? Így felelt, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Ugyanezt tette Fülöp Cezáriában is, amikor hitet tett mind a 12 nevében Jézusról. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ekkor alapítja meg Krisztus az ő földi, látható országát, amelyet Péterre, a kősziklára fog felépíteni. Neki adja a mennyország kulcsait, oldó kötő hatalommal. Igaz, hogy méltatlannak tartja azt, hogy Jézus szenvedjen. Szerette volna erről lebeszélni, de Jézus keményen megvette. Ő a megváltásért jött erre a világra, nem politikai ország megalapításáért. De a nagy próba Péter számára még hátra volt. Sajnos ezen elégtelenre vizsgázott. Nagy csütörtök este a vérrel velejtékező mester mellett egy órácska is hosszú volt, hogy mellette is érte virasszon és imádkozzon. Mint ahogyan nekünk is sokszor teher az ima, a hűség, a virasztás Jézus mellett az ő ügyéért, egyházáért, a lelkekért. Aztán következett igen gyors egymás utánban a háromszori tagadás a főpap udvarában. Húsvét hajnalán csak két apostol indult el a föltámadt Krisztus üres sírja felé, hogy meggyőződjenek a történtekről. Az egyik a hűséges Szent János apostol, aki még keresztje alatt is Jézussal maradt. A másik a hittagadó kőszikla, akinek jóvá tenni valója volt vele szemben, hiszen ha él és föltámadt, akkor neki át kell ölelni a lábait, és bocsánatot kell kérni tőle. Jézus föltámadása után a genezáreti tónál jelent meg, és Péter nem is sejtette, hogy Jézus miért kérdezi tőle háromszor is, Simon, szeretsz engem? Olyan természetes, őszinte, boldog volt, hogy megfelelhetett neki, igen, Uram, én szeretlek téged. Azután Jézus másodszor is megkérdezte egy kis idő múlva. Akkor is bátran, boldogan felelt, de amikor harmadszor is felcsengett a kérdés, ez a hármas szám beléhasított. Eszébe juttatta a tagadás hármas alkalmát, és elszorult a szíve. Magába roskadva szólt a megbocsátó mesterhez, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Mintha ezt mondta volna, Uram, én szeretlek téged, nézz a lelkembe, és onnan olvasd ki, győződjél meg róla. Nyugodt lélekkel bízhatta már erre a kősziklára Jézus, az ő születendő egyházát. Péter választotta Júdás helyébe Mátyás apostolt, ő szólt elsőként a néphez, a Szentlélek eljövetelekor, pünköskor, ő gyógyította meg Krisztus nevében a sántát. Ő büntette meg a kapzsi és hazug Ananiást és feleségét. Ő vette fel a szamariaiakat az egyházba. Ő beszélt a papi tanács előtt. Ő támasztotta fel Joppéban Tabitát. Ő engedélyezte a pogányok megkeresztelését. Ő keresztelte meg Cezáriában Cornélius századost és házanépét. Krisztus után 42-ben az idősebb Jakab apostol halálakor őt is elfogták, de az angyal csodálatosan kiszabadította Heródes markából és mindabból, amire a zsidó nép számított. Ezután a Szentírás ezt írja róla. Péter útra kelt, és más helyre távozott. Így jutott el Rómába, ahol megalapította az első római egyházközséget. Valószínű, hogy 25 évig lehetett Róma püspöke. Innen írt két levelet az ázsiai egyházakhoz. 49-ben pedig megjelent a jeruzsálemi zsinaton, megfordult Antiókiában, hiszen ennek első püspöke volt. majd innen küldte kedves segítőtársát, Szent Márkot Egyiptomba. Lassanként azonban az ő élete gyertyája is csonkig égett. Kereszthalál várta a vatikáni dombon, Néró császár cirkuszában. A hagyomány szerint ennek a tiszteletre méltó ősz öregembernek csak egy kívánsága volt, fejjel lefelé feszítsék a keresztre, mert nem méltó arra, hogy úgy haljon meg, mint szeretett mestere. Kérését teljesítették. Meghalt 64-ben, sírja és csont erekjei ma is ott pihennek a római Szent Péter Bazilika pápai főoltára alatt. A vértanúságban Pál apostol is követte. Pált karddal lefejezték. Teste az akkori falakon kívüli Szent Pál Bazilikában várja a dicsőséges föltámadást. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek, Krisztus a mi Urunk által. Ma ünnepen is elénekeljük a pápai himnuszt, megemlékezve Szent Péterről, és imádkozunk Szent Péter utódáról, a mai kor pápájáról. Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve, ezrek ajkán, ezer nyelven, hőj ma zeng édesdeden, tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az Isten tiszteletről fog emelkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Életadás. A legszebb és tulajdonképpen az egyetlen igazi hivatás. Mindannyian élet. Adásra vagyunk meghívva, függetlenül attól, hogy milyen hivatásban éljük a mindennapjainkat. A Királyok második könyvében ma Elizeus próféta egy jövőre megszületendő fiúgyermek ajándékát ígéri annak az asszonynak, aki szálláshelyet és ellátást biztosít a prófétának útja során. A rómaiakhoz írt levélben Szent Pál új életről beszél azok esetében, akik a keresztségben eltemetkeztek a halálba, hogy Krisztussal feltámadjanak az Atya dicsőségére. Az evangéliumban Jézus azt ígéri, hogy megtalálják életüket mindazok, akik érte elmerik veszíteni. A biológiai és a lelki életadáson keresztül eljutunk a Krisztusban való teljes életadásra. A Szentírás szavai szerint paradox módon előbb meg kell halnia valaminek ahhoz, hogy valami új és teljesen megszülethessen. Mindenki fél meghalni. Bármi nemű veszteség már önmagában is ember próbáló, az egész élet elveszítése pedig különösen is megijeszt minket. Mivel a bűnbeesés óta elszakadtunk az élet természetes forrásától, Istentől, és annak egyértelműségétől, hogy ő ezt folyamatosan adja, elhomályosult látásunk és meggyöngült akaratunk nem meri, nem akarja meglátni, hogy Istennél van a legteljesebb élet. Ha ezt kétkedés nélkül elhinnénk, gondolkodás nélkül adnánk oda bármit annak, aki mindennél többel képes minket megajándékozni. Az Úr azonban ismeri szívünket. Tudja, hogy nem tudjuk egyből megugrani ezt a szintet. Egyúttal ő a legönzetlenebb létező, így nem okoz neki gondot az, hogy a mi szereteteinkbe mások is beleférnek rajta kívül. Így egy nagyon tapintatos meghívást fogalmaz meg számunkra a mai evangéliumban. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja ezt. A mai evangéliumot olvasva eszünkbe juthat az ókori latin mondás bene judicat, qui bene distinguit, ami annyit tesz, jól ítél, aki jól megkülönböztet. Ha kicsit aktualizálni akarjuk, így írhatnánk át a közmondást, jól vezeti életét, aki jól állít fel sorrendet a mindennapjaiban. Mindezt azért hoztam fel, mert Jézus mai kijelentései könnyen félreérthetők, ha ezt az alapelvet nem vesszük figyelembe. Mert hát hogy lehet olyat kérni, hogy valaki ne szeresse apját vagy anyját, mikor ez a legerősebb kötelék ezen a földön? Szándékosan tettem fel magunknak úgy a kérdést, hogy az valójában csúsztatás. Hiszen Jézus nem azt kéri az őt követőktől, hogy ne szeressék szüleiket, hanem azt, hogy őt még a szüleiknél is jobban szeressék. Ez pedig nem ugyanaz, mint az általam feltett kezdeti kérdés, aminek semmi köze Isten szándékához. De ez már előfordult a történelemben, emlékezzünk csak, hogyan adta tovább Isten parancsát az Édenkertben a kígyó alakjában a sátán. Miért parancsolta meg nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem egyetek? Pedig ott sem erről volt szó. Úgy látszik, hogy a gonosz módszertana mindig ugyanaz marad. Nem szemet szúróan, hanem alattomosan csavarni valamit az igazságom, hogy Istent igazságtalan vagy kegyetlen színben tüntesse fel. Kételyt ébreszteni Isten szeretete iránt az emberben. Megingatni a bizalmat, hiszen ha ez sikerül neki, innen már sajnos bármit elérhet nálunk. Ezért szeretném felhívni a figyelmet két feltűnésmentes, de annál jelentőség teljesebb szóra a mai evangéliumban és idézetben, a jobban és az értem szavakra. Ezeken dől el az egész szakasz helyes értelmezése. Vegyük észre, hogy Jézus nem azt kéri tőlünk véges emberektől, hogy csak őt szeressük, hanem mindössze annyit, de azt igen, hogy őt mindenkinél jobban. De miért fontos ez? Mert Isten tanít meg minket helyesen szeretni. Nélküle csak félrecsúszott, önző, birtokló, szeretett utánzatokra vagyunk képesek. Tulajdonképpen Isten azért kéri tőlünk saját irányába történő szeretetünk elsődlegességét, hogy megmenthessen minket attól, hogy rosszul, bántóan szeressünk majd másokat. Az élet elveszítésénél pedig azért fontos, hogy mindez érte történjék, nehogy bármi alacsonyabb rendű dologért dobjuk el ezt a legfőbb kincsünket. Érte azonban érdemes, aki a földi után a mennyeit is nekünk akarja adni. Miről is tanít tehát bennünket Jézus? Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Sokak számára elfogadhatatlan ez a kijelentés. Azoknak, akik Krisztusban csak e világi megváltót látnak, olyat, akinek az a dolga, hogy közelebb hozza minket, embereket egymáshoz, de nem akarnak üdvözülni és Istennel különösebb kapcsolatba kerülni. Az ilyenek úgy érzik, Jézus itt szeretetlenségre szólít fel bennünket. Az igazság az, ahogy már hallottuk, hogy szó sincs itt arról, hogy Jézus megtiltaná nekünk egymás iránti szereteteinket. Nem erről szólnak szavai, mint ahogy egész élete is azt támasztja alá, hogy mint messiásnak fontosak voltak számára a családi kötelékek, a szeretet kapcsolat. Bensőséges kapcsolatban volt és van édesanyjával, Máriával és nevelőapjával, Józseffel is. Jézus tehát nem önmagunk megtagadását kéri tőlünk, hanem azt, hogy ne szeressük azokat, akik szüleink, rokonaink, hanem azt, hogy ne szeressük jobban őket, mint magát az Urat, akitől kaptuk szeretteinket. Ez a sorrendiség nem vesz el semmit a szívünkhöz közel állók jelentőségéből, sokkal inkább megalapozza azt. Isten tehát nem a szüleink ellenében kéri azt, hogy szeressük őt. Ő nem szorul rá arra, hogy kiszorítson másokat a szívünkből, hiszen ő úgyis olyan helyet tölt be, amit mások sohasem tudnának. Mi viszont az ősbűn óta megsebzett értelmünkkel és akaratunkkal, elhomályosult látásunkkal nem tudunk helyesen és teljesen szeretni. Minden szeretetünkbe belemászik valami önzés, birtoklás, kisajátítás vagy elnyomás. Csak Isten a szeretet ősforrása tud teljesen és helyesen szeretni. Azaz a legnagyobb segítséget adja nekünk az Úr, amikor azt kéri, hogy jobban szeressük őt, mint bárki mást. Ez a jobban tudja csak biztosítani azt, hogy egyre teljesebb legyen kapcsolatunk a számunkra is fontos személyekkel. Ez a jobban tud csak megóvni minket önmagunktól, attól, hogy rátelepedjünk a szeretetre, és kicsavarjuk azt, és olyat alkossunk belőle, amiből csak fájdalom és szenvedés fakad. Mennyire fontosak vagyunk tehát Istennek, hogy parancsával is segíti a mindennapjaink életét és szeretet kapcsolatait. Csak akkor fogunk tudni helyesen és egészségesen szeretni másokat, ha azokat az Úrban és az Úr miatt szeretjük. Isten nélkül ugyanis mindenféle szeretet félrecsúszik, öncélúvá, belterjessé válik, ami nem szolgálja egyik fél javát sem. Gondoljuk csak meg, ha egy szülő úgy szeretné egy gyermekét, hogy engedni őt a vesztébe rohanni, nem szolgálná hosszú távon gyermeke életét, kibontakozását és boldogságát. Ilyenkor is arról van szó, hogy valami nagyobb jó, például a gyermek jövője, egészsége, szabadsága, jobban szeretjük, mint a pillanatnyit, amire gyermekünk éppen vágyik. Ugyanakkor mindenki számára egyértelmű, hogy ilyenkor a magasabb szintű jó, nagyobb szeretete nem szorítja háttérbe gyermekünk iránti szeretetünket, hanem éppen azt szolgálja. Jézus utolsó mondata, aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Itt sem a föld élet megvetése van szavai mögött, hanem annak célja, hogy boldog és teljes föld életet éljünk. Olyat, ami az örök életbe torkollik. Ha megértettük a jobbant, érteni fogjuk ezt az értemet is. Itt sem azt kéri Jézus, hogy dobjuk el az életünket, mint valami értéktelen dolgot bármiért, hanem azt, hogy azt veszítsük el belőle tudatosan, amivel nem érte élünk. Azok, amikkel nem Istennek élünk, lehetnek csábítóak, de nem szolgálják az igazi életet bennünk. Csak kisemmiznek minket, és amikor azt hisszük, megszedtük magunkat belőlük, rájövünk, hogy minden üres az életünkben. De ha elmerjük veszíteni érte, ami nem egyezik meg az ő akaratával bennünk, egyre értékesebbé válnak mindennapjaink.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az istentiszteletről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Ószövetségi Ősatyákról. A 2025. október 6-ai adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Mai adásunkban az Ószövetség világába tekintünk be. Olyan emberekről hallunk majd, akiket Isten kiválasztott, hogy az ő népének ősatyái legyenek. Ábrahámról, Izsákról, Jákobról és Ézsauról. Az ő történeteikben láthatjuk, hogyan vezette Isten az embereket, már a kezdetektől fogva, és hogyan valósította meg ígéreteit, még akkor is, ha ők sokszor nehézségekkel, próbákkal és családi viszályokkal küzdöttek. Tehát, kedves gyerekek, akkor most megkezdjük az ószövetségi történetünket, az első ószövetségi emberkénkről,
Ábrahámról szeretnék kérdezni titeket, hogy ki mit tud Ábrahámról, hogyan tanultuk az iskolába, ki volt ő? Léna.
Nagyon későn született fia.
Igen, szeretett volna gyermeket, és nem lehetett neki. Aztán egyszer mi történt? Manka?
Egyszer elmentek hozzájuk vendégek, és azt mondták nekik, hogy gyerekük lesz. És gyerekük is lett, de még amikor mondták nekik, Sára kinevette őket, mert nem hitte, hogy lesz gyerekük.
Miért nem hitte?
Mert már öregek voltak.
Igen, már idősek voltak, és nem hitték el. Aztán Ábrahám mégiscsak bízott az Úrban, és aztán Sára is, és tényleg gyermekük született. És mit mondtak a vendégek, a különös vendégek, hogy egy év múlva visszajönnek, igaz? És mit csinált Ábrahám? Hogyan fogadta a vendégeket? Léna.
Kedvesen ételt készítek nekik.
Így van.
És
szállást adott.
Szállást adott.
Szívélyes vendéglátással várta őket, és megörült nekik. Luca?
És Ábrahám még megmosta a lábukat is, mert régebben nagyon kedvesen kellett fogadni a vendégeket.
Igen, és ez volt a szokás, zsidó szokás szerint, hogy az útporát lemosták az embereknek a lábáról. Így van, hogy mint egy szolgáló, lemosta Ábrahám is a három idegennek a lábát. Tulajdonképpen ez a három idegen szerintetek ki lehetett? Léna.
Isten angyalai.
Így van, pontosan, ügyes vagy. A Jóisten mindig angyalai által szólt az emberekhez, vagy a proféták által. Aztán meg is született Izsák, nagyon örült Sára is, meg Ábrahám a gyermeküknek, és aztán telt múlt az idő, növekedett Izsák, körülbelül 10 éves lehetett, és akkor egyszer csak az Isten megint szólt Ábrahámhoz. Léna, szeretném, ha te mondanád el ezt a történetet.
Történt pedig, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriának földjére, és áldozz fel őt égő áldozatul. Azon a hegyen, amelyiken én mondom neked. Felkelt ezért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból, akkor meghagyta szolgáinak. Maradjatok itt Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák az atyához. Atyám, itt van a tűz és a fa. De hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt.
Köszönöm szépen. Tehát hallottuk a történetben, hogy Izsákot elvitte Ábrahám az apuka föl a Morián hegyére, és föl akarta áldozni Istennek. Izsák pedig nem gondolta, hogy pont ő lesz az, ezért kérdezte, hogy a fát azt látja, de hol van a bárány? Mert abban az időben mindig állat áldozatot mutattak be Istennek, és a oltára valamilyen állatot tettek, és annak a füstje felszállt az Úr Jézushoz. És Izsák kereste, hogy hol van a bárány. És akkor mit mondott Ábrahám?
Isten majd gondoskodik az égő áldozatról.
Így van, Léna. Mondta, hogy nyugodtan bízzál benne, mert majd a Jóisten gondoskodik az égő áldozatról. Nem azt mondta neki, hogy téged fogunk feláldozni, hanem remélte, hogy majd a Jóisten valamit fog tenni. És ezután mi történt?
Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt. Rárakta a fát, és megkötözte a fiút, az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére, és kinyújtotta a kezét, hogy levágja a fiát, Izsákot.
Ekkor mi történt? Gondoljatok bele, összekötözte a lábait, kezeit, és úgy föltette az oltárra. Mi történt ekkor? Luca.
Izsák azt mondta Ábrahámnak, hogy jól köszözze meg atyám.
Igen, és aztán szózat hallatszott az égből, az Úr angyala mit mondott? Fruzsi.
Az, hogy ez csak egy próba volt, hogy mennyire tiszteli meg Istent.
Igen, hogy engedelmeskedik Isten akaratának, és akkor azt mondta neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel a fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úrnak angyala másodszor is az égből, és azt mondta, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön, és áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Mit jelent ez szerintetek ez az áldás, Isten áldása? És áldás lesz ivadékaidnak sokasága minden nemzetségnek.
Hát, hogy Izsáknak lehet gyermeke, amennyit szeretne, és ő megáldotta ezzel, hogy sok gyereke lehet.
Így van, pontosan. A gyermek az az Isten áldása. És ugye először Ábrahámnak nem lehetett gyermeke, de aztán lett, azt az egyetlen gyermekét kellett volna feláldoznia az Istennek, de az Isten szavára megtette volna, de a jó Isten azt mondta, hogy nem, nem kell. Sőt, nagyon örülök, hogy hallgattál az én szavamra, és Istenfélő ember vagy, és ezért megáldalak téged, és az egész úgymond gyermekedet, unokáidat, az egész nemzetséget. Nagyon ügyesek vagytok. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba a számára. Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit kért Isten tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban feláldozza, ahogy ti is mondtátok. Az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, ha teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk, és az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet. És így is volt, mert látjátok, utána gondoskodott rólunk, és egy kost küldött oda, akit utána feláldozhatott Ábrahám.
Szeress általam, hol a hit elveszett, oda küldj.
Elérkeztünk a következő történetünkhöz, amit nem olyan régen tanultunk. Ábrahámnak fia Izsák volt. Izsák megnősült, és elvett feleségül egy hölgyet. Hogy hívták? Bűska.
Rebeka.
Nagyon jó. És mi történt Rebekáékkal? Születette nekik gyermekük, Manka.
Született nekik egy ikrek, akiket az egyiket úgy hívták, hogy Ézsau, a másikat meg úgy hívták, hogy Jákob.
Így van, nagyon jó. Tehát ikel gyerekei születtek, két fiú gyermek. Az egyik hogy nézett ki? Ézsau hogy nézett ki? Külsőleg. Léna.
Kicsit szőrös volt.
Igen.
Jákob meg sima bőrű.
Igen, és mit szeretett csinálni? Mi volt a jellemző tulajdonsága Ézsaunak? Fruzsi.
Vadászni.
Így van, vadászatot, azt szerette. És Jákob? Ő pedig inkább, Fruzsi?
Főzni.
Főzni, és otthon segítkezett inkább az anyukájának. És egyszer, még fiatalon, mi történt velük, Manka?
Egyszer csak az történt, hogy Ézsau nagyon éhes volt. És mondta neki Jákob, hogy ad neki egy tálláncsét, ha az első szülöttség egy áldást odaadja neki. És Ézsau nagyon éhes volt, szóval ezért nem gondolt bele, és odaadta neki az első szülöttségi áldást.
Nagyon jól mondtad, Manka, hogy Ézsau volt az idősebb egy picit, egy pár perccel, mert ikrek voltak, ővé lett volna az első szülöttségi jog. És ő mégis eladta egy tállencsért, mert éhes volt, és a hasára gondolt, és nem is gondolt bele, hogy nagy dologra mondta azt, hogy nem érdekes, most éhes vagyok, inkább adj nekem enni. És akkor Jákob adott a lencséből. A két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött, ez azt jelentette, hogy az apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője. Manka, akkor mondd el, légy szíves, hogy mit jelent az, hogy elsőszülöttségi jog?
Két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apukája halála után ő lesz az egész család vezetője. Sok emberért feláll, döntéseket hoz. A többiek engedelmességgel tartoznak majd neki.
Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Tehát mit jelent akkor az áldás? Fruzsi.
Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól.
Mit gondoltok, miért nem volt helyes az, amit Jákob tett, Manka?
Szerintem nem volt szép dolog, hogy becsapta a testvérét.
Így van, mert nem kellett volna becsapnia, de végül is nem egyedül csinálta ezt a cselt, hanem kinek a segítségével? Luca?
Az anyukájának a segítségével.
Igen, pontosan. Valóban nem volt igazságos, amit Jákob tett.
Mert Fruzsi? Ő ragasztotta fel azokat a szőröket a kezére.
Igen, úgy csapták be az apukát. Hogy is csapták be? Mondjátok csak el, Fruzsi.
Mert ő ugye már nem látott olyan jól, mert idős volt, és ezért ragasztottak fel a kezére ilyen
szőrös ruhadarabokat. Igen.
És így csapták be, oda ment Jákob.
Az édesapja megfogta, megölelte.
És onnan gondolta, hogy ez Ézsau, mert ugye szőrös volt a keze.
Így van.
És amikor megérkezett Ézsau
a vadászatból,
akkor mondta, hogy
itt vagyok, atyám.
Igen, adja az áldást, és akkor mondta, hogy de már én adtam, és akkor kérdezte, hogy nekem még nem.
Igen, és akkor jött rá, hogy én az áldást már megadtam, és akkor Jákobra adta az áldást. Manka?
És még azt szeretném elmondani, hogy miért ment el vadászni. Mert ugye azért ment el vadászni, hogy azt kérte tőle Izsák, hogy hozzon neki vadhúst, és főzze meg, és akkor odaadja neki az áldást. És akkor ugye elment, amíg vadászni volt, addig ugye Jákob, ő elment, és akkor ugye magára húzta a szőrös ruhadarabokat, és bevitte ő is.
Így van, ezzel a csellel.
De szerintem ez egyébként az anyukája túl se volt szép, hogy egy ilyen cselbe segített.
Rebekától sem, de szerintetek miért tette ezt Rebeka? Emlékeztek-e arra a történetre, Léna?
Mert ott szerette volna, ha Jákob kapja meg az első szülöttségi áldást.
Így van, mert mikor kisbaba korukban a hasába volt Rebekának a két gyermek, akkor Isten szólt hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és akkor már Isten mondta, hogy a kisebb fog uralkodni a nagyobbon, és valahogy így megsúgta neki ezt az áldást. ezt a történetet még babakorukba Rebekának. És ő ezt az emlékezetébe tartotta, és ezért is segítkezett Jákobnak ebben a cselben. Ézsau nagyon megharagudott ezért Jákobra. Képzeljétek el, hogyha valaki elveszi azt, amit jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot, és Jákob ekkor nagyon-nagyon megijedt, és elmenekült. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor, Manka?
Biztosan félt, hogy Ézsau tényleg megöli őt.
Jákob félt, és elmenekült, ott hagyta a családi házat, és elment. És itt folytatódik a történetünk, hogy több éven át a családi háztól távol tartózkodott, menekült. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott. Egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és az angyalok jártak fel és le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra? Fruzsi.
Talán azt, hogy Isten mindig kapcsolatban van velünk.
Így van, pontosan. És még?
Vagy Isten és az emberek között egy kapocs.
Így van. Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, pedig ugye becsapta a testvérét, Isten mindig vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogyan Ábrahám is bízott benne. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Aztán elkövetkezett a testvéri megbékélés. Évekkel később mi történt Jákobbal?
Évekkel később Jákob visszatért a hazájába, de tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, akit régen becsapott.
Emlékeztek még, Ézsau mennyire haragudott Jákobra. Vajon szerintetek megbocsájtott neki, amikor hazaért? Fruzsi.
Szerintem igen.
Így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta testvérét, odaszaladt hozzá, és megölelte. Teljesen megbocsájtott neki. Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Manka.
Igen, nagyon nehéz lehet.
Így van, pontosan. Nagyon szomorú az ember, amikor megbántják, gondolkozik rajta, lehet, hogy napokig is. Ézsau is úgy volt, hogy szomorú volt, de mégis megbocsájtott neki. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsátás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. Nem könnyű békét kötni, igaz, gyerekek? Nektek is volt már olyan az életetekben, mikor összevesztetek, és aztán megbántátok, és jó lett volna kibékülni. És akkor lehet, hogy napokig is vártatok, igaz? Volt olyan már? Fruzsi.
Például nekünk Lucával elsőbe, másodikba, harmadikba, és még ma is összevesztünk. Nagyon sokat szoktunk összeveszni, de egy másodperc alatt kibékülünk. Nagyon sokat szoktam én is, meg szerintem Luca is gondolkozni, hogy hogyan mehetnénk oda,
hogy legyen tovább
a kisújunkat, meg hogy hogyan békülhetnénk ki vele.
Nagyon jó, de nem vagytok haragtartóak, sokáig nem tart ez, az a jó. Luca?
Igen, meg mi első napjától mi barátnők vagyunk.
Igen, és akkor, de azért mindig van valami, ami néha összevesztek, de nem sokáig tart ez, hanem utána kibékültök. Na most itt a két testvér is lehet, hogy évekig húzta ezt, de aztán ugye Jákob is ugye álmot látott, gondolta visszamegy, de előtte azért ilyen engesztelő ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy ne haragítsa már magára még jobban, hanem inkább engesztelje őt ki. A történet tehát négy fontos szereplőről szól, Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok tehát olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnotok, hogy ezek közül, a jellemzők közül melyikre illik. Első kérdésem. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős volt a hite, hogy kész volt feláldozni az egy szem fiát. Ki ő, Fruzsi?
Ábrahám.
Igen, ügyes vagy, köszönöm szépen. Második kérdésem. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Ki lehet ez? Bius.
Izsák.
Igen, pontosan. Ő volt az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Ki lehet ő? Manka.
Ézsau.
Igen. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Luca.
Jákob.
Igen. Nagyon ügyesek vagytok. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok járkáltak fel s le. Ki volt ő?
Jákob.
Igen, köszönöm szépen, Léna. Ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Bíborka?
Jákob.
Igen. Ez a személy megbocsátott a testvérének, de az korábban becsapta őt. Ki lehetett ő? Monka?
Ézsau.
Igen. És a legutolsó, ez a személy sokat szenvedett, de bízott az Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor élete legnehezebb próbája elé állítja őt. Fruzsi.
Ábrahám.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen. Az Ószövetség ősatyái Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau megmutatták, hogy Isten hűséges, és még ha az emberek olykor hibáznak is, vagy nehéz helyzetbe kerülnek, az ő terve akkor is beteljesedik.
Elég egy mustármagnyi hit, és csodák történnek. Emellett megtanulhattuk azt is, hogy igazi tanítványként nem dicséretet vagy jutalmat keresünk, hanem szeretettel és hálával tesszük a kötelességünket.
És most egy üdvözlégy Máriát elmondanánk zárásként.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz
Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé, a fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam olykor, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Járját teljesen, váljon a te ígét, tűzi szívemben. Váljon a te
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Pénzed, az életed ad, tudom, hallottad, mondtam, eljövök hamar, de téged ez még nem zavar. Olyan sok a szép szó a szeretetről, de te nem teszel többet, csak beszélsz erről, látom előre könnyeidet, arcodon, ha elém állsz a nagy napon. Figyelem, imád minden nap reggelig, miért nem
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!